Reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójában vagyunk itt Hudák Viktor és Óvári Ferenc Mensáros Péter technikai szolgálatával. És hát Rúzsa Magditól, a vajdonsági származás Rúzsa Magditól hallottuk a Szerelem című számot. És azért hoztam ezt a számot el, mert a Mária Rádió havi témája szerelem. Most megbeszéltük Viktorról, hogy a szerelemről nem fogunk beszélgetni, meg már itt ül kedves meghívott vendégünk is a történelmi témába, de szeretnénk azt bevezetni, hogy minden hónapban, ugye a második és negyedik keddet vezetjük Viktorral a napindítóban, a második heti napindító második felében a havi témáról szeretnénk a hallgatókkal pár percben beszélgetni, és már most biztatjuk a hallgatókat, hogy a második, november második keddjén a hát legyenek velünk, legyenek jelen a műsorban, és ha a november havi témánk így bevezetésként vagy ízelítőként is mondanám, a barátság lesz, és hát biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy akkor ezen a kedden, tehát november 2. kedjén, a napindító 2. felében 8 óra után aktívan telefonáljanak, és mondják el esetleg a barátsággal kapcsolatban milyen élményük van. Ha esetleg van barátjuk, vagy több barátjuk, ezzel kapcsolatban esetleg szívesen fogadnánk a élményeiket, hát biztos vagyok benne, hogy egy a havi téma kapcsán tudunk erről beszélgetni a kedves hallgatókkal, és erre biztatnánk őket.
Hosszú barátság történetére lennénk kíváncsiak.
Így van.
Fordulatos hosszú barátság.
A barátság értékeire. Úgyhogy igen, hogy mit ad az ember számára az, hogyha van barátja. Úgyhogy hát ezt szerettük volna bevezetni, és most már itt ül a stúdióban Szokola László, az ELTE BTK Történeti Intézetének történésze, és hát Bécs első török ostromáról szeretnénk beszélgetni, ugyanis 1529. szeptember 27-én kezdődött, és október 16-áig tartott, hát most utána néztem, hogy a 14-éhez kötik igazából ennek a évfordulóját, ha úgy tetszik. És hát az osztrák főváros ekkor szenvedte el első közvetlen támadását az Oszmán Birodalomtól. A második Szulajmán szultán már évekkel korábban eltervezte, hogy Bécset meghódítja, de a városvédői megtartották a császárvárost, és hát nekem ez azért furcsa, vagy nem furcsa, csak érdekesség, hogy 1526-ban a Mohácsi vész után vagyunk, amikor az ország gyakorlatilag nemzeti tragédiaként érte azt meg, hogy emiatt a vész miatt az országunk három része szakadt, és három évvel később gyakorlatilag az oszmán sereg már Bécset ostromolja. És szeretnék egy párhuzamot vonni, László, mielőtt elkezdjük a beszélgetést. 1453-ban Konstantinápoly elesik, és 1456-ban Nándorfehérvárt már nem tudják bevenni a törökök. Hogy mit gondolsz te, hogy a középkorban 2-3 év elég lehetett arra, hogy egy súlyos csata után, mert azért lássuk be, a törököknek is nagyon súlyos veszteségeik voltak, tehát mindig csak arról beszélünk, hogy három része szakadt az ország, meg tényleg nemzeti tragédia a Mohácsi vész, ugyanúgy a tatárjárás után talán a legsúlyosabb veszteség érte az országot, de a törököket is súlyos veszteségek érték, és hát miképpen lehetséges az, hogy 1529-ben már ott vannak egy ütőképes sereggel Bécs alatt, és vonható-e bármiféle összefüggés vagy párhuzam a konstantinápolyi utáni nándorfehérvári csata kapcsán?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat. Két részre szedném a válaszomat ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye a Mohácsi csata és az ahhoz kapcsolódó veszteségek, a másik pedig, hogy korai volt-e Bécsnek az ostroma. A Mohácsi csatával kapcsolatban pont egy pár évvel ezelőtt került elő egy veszteséglista gyakorlatilag, ami azt összesíti, hogy a magyarországi hadjárat alatt az Oszmán Birodalom mekkora veszteséget szenvedett. Itt kiemelném ugye, hogy az egész hadjárat alatt, tehát ugye a Mohácsi csatára szoktunk gondolni, de a felvonulás során, az ostromok során, a különböző egyéb harcok során is az oszmán csapatok szereztek veszteségeket. Ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy olyan 10-15%-a volt az oszmán hadseregnek, tehát egy olyan 7-10 ezer fő. Ez most így kevésnek hangozhat, de igazából európai összehasonlításban ez egy jelentős veszteség, tehát ezt én is aláhúznám, hogy maga ez egész hadjárat, ez jelentős veszteséggel járt az oszmánok számára. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy erre az időszakra azért az Oszmán Birodalom jelentős nyersanyagokkal rendelkezett, mint élőerőben, mint pedig pénzben és egyéb lehetőségekben, és ezeket eléggé gyorsan tudta pótolni. Tehát annak ellenére, hogy nagy volt a veszteség, ezeket viszonylag könnyen tudta pótolni. Az lett volna egy nagyon nagy veszteség, hogyha az oszmán szultán elhalálozik ugye az összecsapás során. Teszem hozzá, hogy egyébként a magyarok tettek is kísérletet, hogy a szultánt elérjék, és sikerüljön őt megölni, mint a későbbiekből tudjuk, ez nem valósult meg. Ami a párhuzamot illeti, olyan szempontból mindenképp látok egy párhuzamot, hogy 1456-ban a Balkánt még nem sikerül az oszmán birodalomnak ugye bekebelezni. Gyakorlatilag részben a magyarországi belpolitikai helyzetet kihasználva, részben pedig az 1453-as győzelmen felbuzdulva indítják meg a támadást Nándorfehérvár ellen, ami ugye nem sikerül. 1521-ben sikerül, akkor már jobban felkészültek, ez az elsődleges cél, a Balkán is az ő kezükben van. 1529-ben a helyzet nagyon hasonló, gyakorlatilag a Magyar Királyság nincsen a kezükben, gyakorlatilag Szapolyai Jánosnak a magyarországi uralmát kívánja ez a hadjárat megerősíteni, legalábbis egyesek ezt mondják, mások azt mondják, hogy Buda eleste után gyakorlatilag Bécs lett az oszmánoknak az elsődleges célpontja. Most bármelyiket is vesszük alapul, azt valóban ki lehet jelenteni, hogy korai volt ez a hadjárat. Egyrészt az oszmánok elbízták magukat a Mohácsi csatában, másrészt pedig még ugye a hátország sem volt számukra biztosítva, ezért tehát ezt az összecsapást a későbbiekre érdemesebb lett volna tolni. Másik oldalról viszont érdemes azt is kiemelni, hogy ekkor Habsburg Ferdinánd mellett ott van 5. Károly is, aki német-római császár, és az ő hadaira, az ő pénzügyi lehetőségeire is számíthatott Ferdinánd. Ferdinánd azonban ekkor éppen Itáliában van lekötve, és hiába egy pár héttel ezelőtt, mármint az események előtt kötik meg a békét, de igazából már nincs arra lehetőség, hogy csapatokat vagy pénzt csoportosítson át jelentős mértékben ugye Ferdinánd számára, tehát ilyen szempontból viszont az összecsapásnak az időzítése az megfelelő volt.
Említetted, hogy egy kicsit megnyúltak az utánpótlás vonalai a törököknek, Bécs ostromakor, és erről egy picit még, ha tudnál beszélni, milyen erővel rendelkeztek a császár, és milyen erőkkel rendelkeztek az oszmán
seregek. Illetve, hogy a haditechnika az milyen volt a két fél részéről?
Alapvetően azt lehet mondani, hogy említettem, hogy Ferdinándi gyakorlatilag a saját erőjére kellett, hogy hagyatkozzon. Ez egy gyakorlatilag 17-19 ezer főt jelent, túlnyomó többségben gyalogságot, alapvetően ők is ugye várvédelemre voltak berendezkedve. Ehhez képest az oszmán birodalom körülbelül 5-szörös túlerővel rendelkezett, tehát itt is el lehet mondani, hogy nem a védőknek állt az ászló, akár csak ugye Nándorfehérvár esetében. Az oszmán hadsereg alapvetően lovasságra építő hadsereg, de a janicsárok képében nagyon komoly gyalogságuk, illetve tüzérségük is van. A fő különbség a két állam között, és itt most az egész német-római császárságot értem, ugye ezért is hoztam be 5. Károlyt. Ott viszont már a spanyol uralomnak köszönhetően, meg az új világ felfedezésének köszönhetően jelentős mennyiségű pénz áramlik be a birodalomba, viszont ez a birodalom, ez nagyon széttagolt. Ellentétben az oszmán birodalommal, ami egy erősen központosított állam, és gyakorlatilag éppen ugye Bizánc elfoglalását követően teljes mértékben ráül a korábbi bizánci infrastruktúrára, utakra, ezeket karban tartja minden egyéb, és ezeket használja is, és ellátó pontokat helyeznek a felvonulásnak ugye az útjába. Ez megkönnyíti azt, hogy az európaiaknak sokkal nagyobb hadseregeket tudjanak kiállítani.
Sőt, tehát ókori római infrastruktúráról beszélünk gyakorlatilag, jól működött.
Pontosan, és gyakorlatilag ez az, amit a 17. századig gyakorlatilag az európaiak nem tudnak behozni. Már a fegyverek tekintetében a 16. században azért az európaiak vannak előnyben, ez annak is köszönhető, hogy az oszmánok idővel pont ez a központosított struktúra miatt a fejlesztésekben elmaradnak, tehát ugye nem lesz olyan nagy az innováció. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy pont ugye ez az ellátórendszer, amit nem sikerül az európaiaknak megteremteni. Pont viszont 1529-ben több probléma is van. Az egyik probléma az, hogy a magyarországi események miatt az oszmán szultán csapatai később érnek Bécs alá, ahogy a beharangozóban is elhangzott, gyakorlatilag egy 3 hét alatt véget ér az ostrom. Ráadásul pont azért, mert Magyarország nincs teljesen a kezükben, nem tudják a megfelelő ostrom tüzérséget sem felvonulta, és éppen ezért gyakorlatilag az aknász munkára kell hagyatkozniuk az ostromnál, de ugyanígy, ahogy szóba került, ugye az utak, tehát az útvonal az sokkal hosszabb, az oszmán birodalom ezt már nem tudja olyan jól kezelni, az ellátásban is problémák vannak, illetve az időjárás sem kedvez az oszmánoknak, egy nagyon korai havazás miatt gyakorlatilag ez is ugye a támadóknak a lehetőségeit szűkíti, és ezért is van az, hogy bár eredetileg ugye az oszmán létszám miatt nekik állt a zászló, és meg lett volna a lehetőség, gyakorlatilag Bécset ekkor nem tudják bevenni. 1532-ben a második ostrom során pedig már megérkezik ugye az 5. Károly féle erősítés. Ekkor már egy olyan 60-90 ezer főre becsülik az vagy a birodalmi hadseregnek a létszámát. Ezzel már Szulejmán szultán nem hajlandó, vagy nem akar összecsapni, nem meri megkockáztatni az összecsapást, és így ugye ez a második ostrom gyakorlatilag el is marad.
Hát annyi, hogy itt beszélgettünk korábban arról, hogy hát hogyha túl korai egy támadás, akkor ennek milyen következményei lehetnek, és mindig meg szoktam tőled kérdezni azt is, hogy mi lett volna, ha sikerül, illetve múltkor teljesítettél, hogy miért van jelentősége annak, hogy nem sikerült, hogy feltetjük ezt a kérdést most is?
Abszolút feltehetjük. Itt megint két irányba bontanám a történetet. Ugye az egyik az európai szál, tehát hogyha Bécs elesik, akkor mi történetett volna. Ez mondjuk a fantáziának elég tágtere van. Tehát egyrészt ugye, hogyha Bécs elesik, és az oszmánok meg tudják tartani, akkor kinyílik az út gyakorlatilag Itália felé, a délnémet területek felé, Csehország felé. Vagy azt is föl lehet hozni, ugye, hogy a birodalmon belül gyakorlatilag a Habsburg tartományoknak a súlya csökken, és ez gyakorlatilag az uralkodóknak a súlyát is csökkenti. Ugye ekkor van a reformáció ideje. Pont ugye azért ebben az időszakban van összetűzés a császár, illetve a pápa között, de ettől függetlenül azért látni kell, hogy a birodalmon belül a Habsburgok vagy a katolicizmusnak ugye az egyik fő várai, tehát hogyha ez kiesik, meggyengül, az az egész birodalomra komoly hatással lett volna, és Európára is. Ezek szélsőséges dolgok, amiket most mondtam. Ami viszont jobban gyanítható az, hogyha Bécset sikerül elfoglalni, akkor Magyarország gyakorlatilag sokkal korábban oszmán befolyás alá kerül, és gyakorlatilag az egész ország, tehát hogy ez elsősorban a magyar történelem szempontjából lett volna fontos, mert ugye csak itt kerülgettük a beszélgetés alatt, de azt látni kell, hogy 1526 után ugye Szapolyai János lesz gyakorlatilag már össze az uralkodó, Habsburg Ferdinánd a magyar elit egyes tagjainak köszönhetően tehát őt is magyar királlyá választják, 1527-ben megindítja a támadását, és 1528-ra gyakorlatilag Szapolyait kiszorítja az országból. Szapolyai ekkor lép szövetségre az oszmánokkal, és 1529-ben emiatt indul meg ez a támadás, gyakorlatilag Szapolyai meghódol a szultánnak, és a magyarországi uralmát Szapolyainak biztosítandó, ugye Szulajmán ismét elfoglalja Budát, és ekkor vonul Bécs ellen. Tehát azt lehet mondani, hogyha Bécset sikerül elfoglalni, akkor a magyarországi török uralom a sokkal kiterjedtebb és sokkal drasztikusabb lett volna egyik oldalról. Másik oldalról viszont azért vannak olyan történészek, akik felvetik azt, hogy ha Bécset sikerül is elfoglalni, nem biztos, hogy az oszmánok ott maradnak, pont azért, mert ekkor azért a hátországuk eléggé instabil volt.
Hát köszönjük szépen ezt a történelmi kitekintést, és szerintem egy olyan időszakot néztünk meg, egy viszonylag rövid időszakot, amit nem annyira tanítanak. Ugye Bécsnek több ostroma is volt, ez volt az első, és hát örülök, hogy egy kicsit ki tudtunk térni annak jelentőségére, hogy az miért nem sikerült oszmán részről. Köszönjük szépen, hogy befáradtál, és ahogy szoktam is mondani, a jövőben is török témában szívesen veszük, hogyha tudsz befáradni hozzánk a stúdióba.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Minden jót kívánunk. Viktor, hogy érezted magad ebben a műsorban?
Kifújtam magam, jól vagyok.
Igen, egy kicsit.
Remekül sikerült.
Igen, szerintem is köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk ma reggel is, és hát legközelebb október 28-án leszünk együtt ebben a fölállásban. A kedves hallgatóknak köszönjük szépen a jelenlétüket, és hogy hallgatták a műsorunkat. És hát ahogy említettem, tehát 28-án, illetve november 2. és 4. keddjén is mi vezetjük majd a műsort, és a 2. kedden szeretnénk egy kicsit a hallgatókat is bevonni.
És ne feledjék, hogy várjuk a történeteket a barátságról, és így most van. A rózsafűzér hónapja van, úgyhogy
igen.
Használják ki.
Így van. És hát köszönjük a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Vigyázzanak magukra, hamarosan jön a tél, hát a koratél, csúszós, hűvös reggelek lesznek, úgyhogy Isten áldjon mindenkit, és köszönjük szépen, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy a műsorunkat hallgatták. Dicsértessék!